a mi közösségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten szeretett népe, Lukács evangélium a 16. részéből olvasom a gazdag és a Lázár történetét, a 19. verstől a 31. versig, hogy mi nem ússzuk meg, mi az egész történetet hallgassuk Istenre figyelő szívvel. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére a mennybe. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újj a hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm-e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigadozok, te pedig gyötrődsz. Ő most itt vigasztalódik. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és van prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg majd őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Eddig Isten beszéde. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te mindig az igazsággal szembesítesz bennünket, és megvalljuk neked, hogy sok beszéded van, amit nem értünk egyből, sőt, van, hogy félelmet vált ki belőlünk. Van olyan is, ami tudat alatt, a lelkünk mélyén elutasításra talál, és van, ami ámulatba ejt. De köszönjük, hogy nem ez a lényeg, hogy mit vált ki belőlünk, hanem az, hogy mi az igazság, mi a valóság. És köszönjük, hogy te ezért jöttél, Jézus, hogy ezzel szembesíts bennünket, és hogy mi ebben az igazságban higgyünk, és az igazságban való hitünk által életet nyerjünk, aki te magad vagy, Jézus, akiről az írások szólnak, Mózes is, próféták is, és a többi írás is rólad szól. Te vagy az, aki föltámadtál a halálból is. Jézus, kérünk ezért, te szólj hozzánk most is, te nyisd meg az írások értelmét. Add ehhez nekünk a te szent lelkedet. Urunk, az örök élet beszédére vágyunk, lélekre és életre. Aki te vagy, aki mi tőled jön, könyörülj rajtunk. Bocsásd meg bűneinket, hiszen mi magunkat is megtaláljuk ebben a történetben. Irgalmazz nékünk, hallgass meg, könyörülj rajtunk, add a te igédet, add a te szent lelkedet, a te kegyelmedet ne vond meg tőlünk. Amen. Istennek igéje melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva, az üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott új szövetségi részben, Lukács evangélium 16. részében, és hozzáolvasom még Péter apostol első leveléből a 3. rész 15-től 17. verseket. Így szól hozzánk Péter tanúságtétele. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat, mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készek mindenkor számot adni a bennetek lévő reménységről. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, tisztelt gyülekezet! Múlt hét folyamán egy konferencián vehettem részt, nagyon szép helyen, nagyon jó körülmények között. Evangéliumi Fórum volt a neve, és az volt a címe, hogy meggyőződünk, hogy meggyőzhessünk. Jézusnak ezek a beszédei, sőt a tanúságtétel Péter apostoltól is erre hív bennünket, hogy először saját magunknak kell meggyőződnünk alaposan, és kétséget kizáróan azokról az igazságokról, amik a hitünk alapjai, a mi hitünk fundamentumai. Mert csak így lehet bennünk olyan élő reménység, amivel meg akarunk, vagy amiről meg akarunk győzni másokat is, hogy ők is életet találjanak. És ebben a hitben, ebben az életben, amit Krisztusban találhatnak, abban üdvösségük lehessen nekik is. De először mindenkinek saját magának kell meggyőződnie ezekről az igazságokról. Arról is beszélgettünk, nem csak ezen a konferencián, hanem aztán szűk tanítványi körben a hétvégén, hiszen most volt a keresztkérdések sorozatunknak a lelki hétvégéje Gárdonyban, arról, hogy mik a hitünknek alap igazságai. És arról is, hogy mi a különbség Jézus és a többi vallás között. Az első és alapvető nagy különbség az az, hogy a többi vallást, a jobbakat lehetne így mondani, azok mind szeretnének segíteni. Szeretnének segíteni az emberen, hogy érhetne el egy értelmes céllal, céltudatos életet. De ezek a vallások csak jó tanácsokat tudnak adni, bölcsességeket, hogy hogy próbáld megtisztítani magadat, megtisztítani a lelkedet, értelmesebben, racionálisabban élni, jó döntéseket hozni, stb. Stb. Viszont ez, hogy Jézus is csak egy a többi tanító közül, egy a többi bölcsesség tanító közül jó tanácsokat akar adni nekünk arra, hogy a lelki vágyainkra hogy találjunk kielégülést és válaszokat, ezt mondani rá, ezt alig ha lehet. Pláne, ahogy olvastuk ezt a történetet. A gazdag és a Lázár történetét. Szóval Jézusnak a legtöbb története, tanítása és mondása egy olyan kihívás elé állít mindannyiunkat, hogy az első reakcióm az lehet az elutasítás, vagy a félelem, vagy az ámulat. De azt mondani, hogy Jézus is egy a többi bölcsesség tanító közül, aki segít fényezgetni a lelkünket, azt nem lehet róla elmondani. Mert ő az igazságot tanítja, és kihívás elé állít bennünket. És valljuk meg, az igazság mindig ilyen, ugye nem kell hozzá vallásos, hogy mondjuk egymásnak néha, hogy az igazság fáj. Ez az igazságnak, ez a tulajdonsága, hogy az fáj. És az igazsággal szembesülni, az nem könnyű senkinek sem. És Jézus az igazsággal szembesít bennünket. És egy ilyen ez a történet is. Mik azok az alapigazságok, amik ebből előjönnek? Hát az egyik az, hogy van menny és pokol. Igen, van kárhozat és van üdvösség. Hiszed-e ezt? Ez a hitednek alapja? Tudod, hogy van ez a dolog? Tudod azt, szembesülsz azzal, hogy igen, úgy, ahogy a gazdag és a Lázár is meghalt az élete végén. Tisztában vagy vele azzal, attól függetlenül, hogy az ember tudja értelmében, hogy igen, ez minden élő útja, hogy meg fog halni. De a szívedben készülsz erre a pillanatra, amikor ez meg fog veled történni. Persze elutasítjuk magunkban, nem gondolkodunk ezen. Persze nem is kell mindig gondolkodni erről, viszont, mint ahogy mindenre az életben, készülni kell rá. Woody Allen, akinek egyébként én nem szeretem a filmjeit, de azért van egy-két jó mondása, mondta azt, hogy nem arról van szó, hogy félek a haláltól, csak nem akarok ott lenni, amikor megtörténik velem. Hát ugye ez mindannyiunknak a tudat alattiát hozza felszínre, hogy igen, tisztában vagyunk vele, lehet, hogy nem is félünk, mert úgy gondoljuk, hogy hát a mi hitünk erős, meg rendben vagyunk, de azért nem akarunk ott lenni, amikor megtörténik velünk, jobb lenne, ha nem történne meg. De Jézus ezzel is szembesít, hogy igen, ez is meg fog történni. Meg fog történni az elmúlás és a halál, és lesz pokol és menny. És ugye az apostolai tanúságtétel azt is hozzáteszi, hogy egyszer mindannyiunknak, legyen az Lázár típusú ember, vagy a másik típusú ember, legyen az farizeus, legyen az vallásos, ilyen-olyan, mindannyiunknak egyszer leplezetlenül meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt. Hisszük-e ezt? Ezek azok a kérdések, az élet nagy kérdései mondhatnánk, ami Jézus közelségébe vonz bennünket, vagy csak fényezni akarjuk egy kicsit a lelkünket. Jézus, mondj valami megnyugtatót, adj valami jó tanácsot, hogy oldjam meg ezt vagy azt a helyzetet. Egyébként meg szép az élet itt lent. Jézus szembesít bennünket azzal, hogy mi az élet valósága. És nagyon tanulságos ez a történet. Most már rátérek a történetre hosszú bevezető után. Ugye két szereplője van ennek a történetnek, és pontosabban három, meg egy hely, ami nagyon fontos, vagy kettő hely. Ugye az egyik az a gazdag, a másik a Lázár, a kéregető beteg koldus, a harmadik Ábrahám, és hát a két hely, ugye, ahol játszódik ez a jelenet, az a pokol és a menny. Miért mondta Jézus, miért pont ezt a párt állította szembe egymással, hogy a gazdag és a koldus, miért nem választott más? Hát választhatott volna mást is. Az egyik kommentár azt mondja, hogy azért választotta ezt Jézust, mert a képmutató farizeus vallásosok a gazdagságban azt látták, hogy ez igazolja annak a személynek a jóságát, annak a személynek az Isten előtt kedves voltát, mert lám, Isten megáldotta őt, ezért ő biztos jó ember, biztos kedves Istennek, és ezért nyert el annyi gazdagságot itt a Földön. A gazdagság valóban áldás. Nem csak az Ószövetségben, hanem az új szövetségi gondolkodás szerint is. Az áldások összességében benne van ez, hogy az áldás az egy nagy kegyelem, a gazdagság az egy nagy kegyelem, amit kaphat az ember Istentől. Persze Jézus arra is céloz, hogy nagy felelősség is, de nem olyan értelemben. Tehát nem az számít, hogy mennyi a pénzünk, hanem az, hogy hogyan bánunk vele. És ahogy a gyerekeknek is mondtam, igen, Már az Ószövetségben Mózes is tanítja, hogy legyetek akármilyen áldottak. Van, aki ebben áldott, van, aki abban áldott. Van, akinek ebben vannak sok lehetősége, van, akinek abban van sok lehetősége. A vendégszeretettől kezdve, az idő odaszánásán át, akármilyen erőforrásról beszélünk, mindannyiunknak van talentumunk is, Istentől kapott tehetségünk, meg vannak forrásaink is, amivel segíthetünk mások ügyén. És Mózes is azt mondta, hogy igen, karoljátok föl mindig a szegények, árvák, özvegyek, jövevények ügyét. Sőt, úgy céloz, ugye, tiszteld apád és anyád, mondja ugye az 5. parancsolat, hogy hosszú ideig élhess ezen a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, hogy mint egy kötelesség is gondoskodni. Mózes, tehát nem buzdít bennünket, hanem azt mondja, hogy akinek Isten által megújított lelkiismerete van, az gondoskodjon, mindig vállalja fel a szegények, árvák, özvegyek, jövevények ügyét. De ettől függetlenül én biztos vagyok benne, hogy a gazdag nem a gazdagsága miatt jutott a pokorra. Nem is az miatt elsősorban ment, mert önző volt. Nem ez a történet fő üzenete, ahogy utaltam rá, és ugye, ahogy mi elolvastuk végig, a rész végéig, ki is derül, hogy mi az, amin el fog dőlni, mindegy, hogy milyen típusú emberről beszélünk, hogy a mennybe vagy a pokolba jut. De azért, mielőtt erre rátérünk, nézzük meg a halott kéregetőt. Ugye ez a Lázár nagyon beteg volt, koldus volt, alig kapott enni, még a morzsákért is hálás lett volna, és ráadásul, mondanánk ma, hát legyöngült az immunrendszere, és ugye ráadásul elfertőződött fekélyek is borították az ő testét. És meghalt, de ő a mennybe került, Ábrahám kebelére. Ugye mit jelent ez a üdvösséget, a mennyet jelenti? Ne felejtsük el, hogy ennek a történetnek a hallgatósága a Jézus korabeli zsidó vallásos emberek voltak, a farizeusok. És ugye ez egy ilyen ószövetségi kép az üdvösségre, hogy Ábrahám kebelére kerülni, hiszen Ábrahám biztos a mennyben van, ő a hitnek az ősatja, ő vele kötött Isten szövetséget, és Ábrahámot a hitéért igaz gyermeknek fogadta el. Tehát ezt így kell vennünk, ezt az Ábrahám kebelére kerülést. Ugye Lázár ott volt fönt a mennyben, helyreállított új testben, nem volt többé beteg, ott vigasztalódott, mert megvigasztalódott mindabban, amit az életben veszteségként, fájdalomként ért meg. Lázár, a gazdag pedig ott szenvedett a pokolban. Ugye érdekes az a kép, hogy arra kéri először a gazdag Lázárt, hogy jöjj át Lázár, és enyhítsd az én szenvedésemet. Tulajdonképpen azt kérte, amit a Lázár is kért tőle még életében, hogy te gazdag, enyhítsd az én szenvedésemet, adj nekem enni. Most ugye a gazdag kéri ezt Lázártól, ugyanezt, tehát talán rádöbbent arra, hogy te jó ég, én nem segítettem ennek az embernek, és én most ugyanolyan helyzetbe kerültem, mint ő. És ugye ez az életben egy megint fontos igazság, hogy ami mással megtörténhet, az veled is megtörténhet. Olyan is, amire álmodban nem gondoltál volna, hogy az te veled megtörténhet. Úgy, ahogy ez az ember se gondolta, hogy ő valaha megtörténhet vele az, hogy egy olyan nehéz helyzetben egy szenvedés helyére jut, mint ahogy Lázár szenvedett. De megtörtént vele, csak vele nem itt a földön, hanem a földi élet után. De Jézus nem elsősorban ezért mondta ezt, bár ennek is tanúsága van számunkra. Ez a hozzáállás is segít, hogy legyen elég érzékenységünk más cipőjébe helyezni magunkat. Hogy velünk is megtörténhet az, ami vele. És segítsünk neki, enyhítsük az ő szenvedését. De Jézus nem ezért mondta el elsősorban, hanem azért, hogy egy másik fontos igazságot mondjon, mégpedig azt, hogy nincs átjárás a két hely között. Nincs átjárás az üdvösség és a pokol között. És arról se beszél, hogy lenne átmeneti hely, lenne valami megtisztulás helye, mint az a láng, amiben van ugye a gazdag, hogy hát akkor lehet, hogy ő még a megtisztulás helyén van, vagy a tisztító tűz, ahogy mondták régen, vagy akár még ma is. Nem, Jézus nem beszél a megtisztulás helyéről, két helyről beszél, és határozottan mondja, hogy nincs átjárás a kettő között, tehát ez a földi életben dől el, hogy hova tartozol, és melyik helyre tartasz az életedben. Aztán, miután ez a szegény a kárhozatban szembesült azzal, hogy nincs átjárás, ő se tud oda kerülni, ahol Lázár van a mennybe, és hogy Lázár se tud jönni enyhíteni az ő fájdalmait, ezután szembesül azzal, hogy te jó ég, voltak nekem más felelősségeim is, amiket elmulasztottam az életbe. Például, hogy van 5 testvérem, és ők is ugyanúgy élnek, mint én. És ez már nem számít neki, hogy jaj, de jó, hogy legalább úgy is, ők is ugyanolyan jól élnek, mint én, hanem följön belőle, hogy legalább ők meneküljenek meg, hogy ők ne járjanak úgy, mint én, aki elvette a jutalmát a földi életbe, és most a kárhozatba szenved. Legyen hírnök, aki beszél hozzájuk, hogy hitre jussanak, hogy megmeneküljenek az eljövendő haragtól és a kárhozattól. És ugye Jézus itt Mózes vagy Ábrahám szavával válaszol, és azt mondja, hogy nem. Nem lesz hír. Ugye azt mondja a gazdag, hogy akkor a föltámadt Lázár, aki a mennybe van, az menjen el hozzájuk, győzze meg őket, hiszen ha valaki föltámad, és úgy jelenik meg, az már azért elég erős, hogy meggyőzze őket. És mit mond Jézus Ábrahám szájába adva? Azt mondja, hogy nem. Van nekik Mózesük, meg prófétájuk, olvassák azokat. És azt is mondja, hogy ha nem jutnak hitre az írásokból, ha nem jutnak hitre az Isten üzenetétől, a Bibliától mondhatnánk ma, akkor eljöhet valaki a halottak közül feltámadva, abba se fognak hinni. Ugye ennek két fontos üzenete van, de a második a legfontosabb. Az egyik üzenet az, hogy ez valóságosan meg is történik, hiszen egy másik nevű Lázárt, ugye Mária és Márta testvérét, Jézus barátját, egy másik nevű Lázárt, Jézus valóságosan föl is támasztott egy sziklasírból. Halotti lepelbe jött ki a sírból Lázár, ugye nem ugyanaz a két Lázár, és mégse hittek Jézusban többen. Aztán Jézus arról is beszél ezáltal, hogy ez ővele is meg fog történni, hogy meghal, és föl fog támadni. És megjelent, ugye nemrég olvastuk a 1 Korintus 15-ből, hogy nem egy-két ilyen gnosztikus, titkos tanítványnak jelent meg Jézus, és fülükbe sugadosott valamit nekik egy titkos, zárt szobában, hanem ugye az abcselbe is olvastunk, hogy Pál úgy tesz például Festusnak bizonyságot a római pogány helytartónak Jézus föltámadásáról, meg ugye ott van Agrippa király is, a zsidó király, hogy nem valami zugban történt dolgokról beszélek nektek, nagyra becsült Festus, meg Agrippa király, hanem mindenki előttetek nyilvánvaló dologról, ami történt Jeruzsálemben. Ugye, hogy Jézus meghalt, de harmadik napon feltámadt. És hogy megjelent nem csak a 12-nek, nem csak az asszonyoknak, hanem még 500 testvérnek is, olyanoknak is, akik bolondnak, meg hitetlennek vagy hiteltelennek tartották Jézust halála előtt. Úgy beszél, úgy tesz tanúságot, hogy ez történelmi tény. És hittek benne? Mit mondott Festus? Így kitört magából, bolond vagy te, Pál! A sok tudomány, meg a sok mindenféle összeolvasás elvette az elmédet. Köszönjük, elég volt a műsorból. Egyébként Pál apostolt szervezte Festus a ünnepi vacsorának a műsorául Agrippa király és vendégseregének, és aztán ezzel záródott a dolog. Tehát a lényeg az, hogy nem valami zugba történt, homályos dologról van szó, hogy Jézus föltámadt a halálból, hanem nyilvánvaló volt mindenki számára, aki ott volt Jeruzsálemben, és mégse hittek benne. És Jézus ebben a történetben erről ezt erősíti meg, hogyha eljön valaki a halottak közül föltámadtan, az se fogja meggyőzni őket, ha nem ismerik föl, hogy az írások rólam szólnak, mondja Jézus. Ha nem ismeritek föl, hogy Mózestől kezdve a prófétákon át az új szövetség iratok is Jézusról szólnak, hogy ő a megváltó, és ő a te egyetlen szabadítód, és ő tud üdvözíteni is, mégpedig ilyen módon, ahogy Lázárt üdvözítette. És természetesen van ennek egy olyan üzenete is végül, hogy mit számít, ha az ember az egész világot nyegnyeri is, de végül a lelkében kárt val, és úgy jár, mint aki a kárhozat helyére, a szenvedés helyére került ebben a történetben. Tehát Jézus itt a végén, igen, iróniával fejezi ki, hogy ha a Bibliából, a Szent Iratokból nem ismeritek föl, hogy rólam szólnak, akkor a feltámadás sem győz meg benneteket. Hogy állunk, testvérek, ezekkel az alapigazságokkal? Mert ezeket az alapigazságait összefoglalva így lehetne mondani, Jézus tud téged egyedül megmenteni a kárhozattól, és az egész Biblia erről szól. És arról is, hogy hogyan teszi ezt. És itt a végén mondom újra Péter tanúságtételét. Ezért tehát, testvérek, ti a Krisztus tartsátok szentnek a szívetekben, és készek legyetek számot adni arról a reménységről, amit a Krisztus által nyert hitetekben kaptatok. De csak arról tudsz számot adni, ami valóban a meggyőződéseddé vált. Meggyőződünk, hogy meggyőzhessünk. Meg kell győződnünk ahhoz, hogy mi meggyőzhessünk másokat. Győződjetek meg ti magatok ezeknek az igazságáról. Ugye ezt is Pál mondta az egyik hallgatóságának, hogy győződjetek meg ti magatok. Én biztos vagyok benne, testvérek, hogyha nem is ez a mostani beszédem vagy prédikációm, de valamikor már szíven talált benneteket Isten üzenete. Így van. Valamikor éreztétek, hogy hozzátok szól, és betalál, és szíven talál. Ha így van, az nagyon jó. De nem elég. Nem elég, hogy szíven talál téged Isten üzenete. Mert még egy egyszerű filozófus is ezt mondta, hogy amit nem fogad el az elme, azt nem tudja ünnepelni a szív. A szíven talál Isten üzenete, és amit Jézus tanít neked, az nem válik meggyőződési az elmédbe, kognitív értelembe is, akkor nem fogja végül ezt az üzenetet ünnepelni a szíved, hanem visszatér a régi mintái, a régi megszokott gondolkodásához. Mert az elmében születnek a kérdések, az elmében találjuk meg a válaszokat is, és ezek a válaszok teljesen a miénké válnak. Azért kaptunk értelmet, testvérek, Istentől, hogy értelmet keressünk. És amikor Pál bizonyságot tett így Jézusról és az ő feltámadásáról, mint történelmi eseményről, akkor azt mondta, hogy ez egy értelmes dolog. Racionális, történelmi tény és értelmes dolog. És hogyha a szíved és az elméd ünnepel, mert ez a tieddé vált, ez az üzenet, akkor lesznek belőle cselekedetek. Akkor lesznek belőle azok a cselekedetek, amire hívta ez az élethelyzet, ezt a gazdag embert, hogy észrevegye a szenvedőt, észrevegye, hogy mit kell tennie, meg észrevegye azt is, hogy Isten hívja őt magához. hogy hite legyen Jézus Krisztusban, és ezen hit által üdvözüljön már. Az Abcsel 17-ben találunk egy leírást arról, hogy Pál hogyan tett tanúságot a benne élő reménységről. A apostolok cselekedeteiről írott könyv 17.2.4-et olvasom. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, mármint a zsinagógába, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és hogy fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony is. Ha Pál nem győződött meg volna erről az igazságról, amit Jézus tanít, nem tudott volna is senkit meggyőzni. A lélek, a szent lélek se adta volna ehhez az áldását, de meggyőződött erről az igazságról. Halleluja! Hadd olvassam fel újra Péter első leveléből ezt a buzdítást, amit kaptunk az apostoltól. Ti ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat, mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez Isten akarata. Mire hív bennünket ez az egész? Hát arra hív, hogy szembesüljünk a bennünk lappangó, még meg nem válaszolt kérdésekkel. Arra is hív bennünket, hogy föltárjuk a hitünk alapigazságai, tehát hogy az alapok rendben vannak-e az életünkben. De szembesítsen talán új kérdésekkel is, amivel igazából soha nem szembesültünk még, és ezért nem is keresztünk rá választ. Pedig az elme tele van kérdésekkel. Lehet, hogy régi, megválaszolatlan kérdéseidet hozott elő ez a történet, lehet, hogy újakkal szembesített. De az elme arra is hív, hogy keresd meg a válaszokat. És ezek a válaszok Jézus Krisztusban vannak. Róla szól Mózes, és róla szólnak a próféták. És ráadásul még ott vannak nekünk az apostolok tanúság tétele is. Az apostolok tanúság tétele is, ami leíratod nekünk az új szövetségben. Hát ebbe is van bőven keresni való. És ráadásul kérheted ehhez Istennek szent lelkét. Hogy adja neked az ő szent lelkét, hogy megértsed ezeket a titkosnak látszó igazságokat. Jézus erre buzdított, tehát amikor az imádságról tanított a hegyi beszédben, akkor megtanította nekünk a mi atyánkot mintaimádságként, de mi nem mintaként használjuk, hanem egy az egybe elmondjuk, mert tiszteljük őt, meg mondta, hogy ne legyünk hosszú beszédőek, mint a pogányok, nem azért hallgattatunk meg, stb. Stb. Aztán a végén mondja a lényeget, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, és hogyha ti gonosz létetekre vagy bűnös létetekre tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek, mert ha éhesek és kenyeret kérnek, nem kígyót adtok nekik. Ez így van, nem? Akkor mennyivel inkább ad szent lelket a ti atyátok azoknak, akik tőle ezt kérik, hogy ezeket a titkokat mind föltárja nektek. És János apostol a levelében még azért is bíztat bennünket, hogy mindezek a tudás, meg a keresés megszerzése mellett kérjük a szent lelket. Mert azt mondja, hogy hát ami a hitünk alapja, ami leíratott, az emberek tanúságtétele, amit ők kaptak Istentől, amit láttak, hallottak, amit megtapasztaltak. És azt mondja, hogy hogy elfogadjuk az emberek tanúságtételét. De az Isten tanúságtétele nagyobb, ami által fiáról tesz tanúságot. És az Istennek a tanúságtétele az a Szentlélektől jön. A Szentlélek erősíti meg ezt a tanúságtétel. A Szentlélek erősíti meg az emberek tanúságtételét is. És ez van csodálatosan egybeszerkesztve a Bibliában. Az emberi tanúságtétel, ahogy látták az Urat az apostolok, érintették feltámadása után is a sebeit. És ezt a tanúságtételt igazolja a Szentlélek. Kérjetek, Szent Lelket, hogy ezeket megértsétek, ezeket a csodás üzeneteket, amit Isten elénk adott a Szentírásban. Mert ha meggyőződtél, akkor tudsz meggyőzni másokat, de ehhez az kell, hogy életed legyen Jézus Krisztusban, az Isten fiában, aki üdvözít, aki üdvözíteni akar. Megtaláltad ezt az életed benne? Úgy legyen. Ámen. Könyörögjünk. Úr Jézus, köszönjük neked mindazt, aki vagy, és amit hoztál nekünk. És köszönjük, hogy nem az számít, hogy mi a mi első reakciónk arra, amit mondasz. Hogy félelem, ámulat, rettegés, vagy éppen elutasítás. Hanem az, hogy kivé válsz végül a szívünkbe. Azért imádkozom, hogy te legyél a Szent a mi szívünkben. És minden áldott reménységet, amit hoztál azzal, aki vagy, és amit tettél értünk, az élővé legyen a mi életünkben és a hitünkben. Köszönjük, hogy rólad tesz bizonyságot az egész Biblia. Rólad szól. És köszönjük, hogy nem eljövendő vagy már, hanem aki eljöttél, és itt jártál közöttünk, és életedet adtad a mi bűneink büntetését magadra véve. És köszönjük, Urunk, hogy te föl is támadtál elsőként a halottak közül. És Urunk, elfogadjuk az apostoli tanúságtételt, de kérnünk kell a te Szent Lelkedet is, hogy mindazt megérthessük teljesen, ami a Bibliában leíratott. Annyi mindent nem ismerünk, vagy nem értünk. Vannak olyan dolgok is, amit kívülről hajtogatunk és idézünk, és még azt se értjük sokszor igazán. Köszönjük, hogy te mindent meg akarsz nekünk adni. Te mindent megadtál nekünk a Bibliában, ami az üdvösség útjának megismeréséhez elég. És az üdvösség benned van, Jézus. Köszönjük. Kérjük, válaszolj meg minden kérdésünket. Vezess bennünket bizonyosságra. Vezess bennünket meggyőződésre, hogy ebben a hitben mi is meggyőzhessünk másokat. De adj ehhez nekünk őszinteséget. Vedd el minden keménységünket, képmutatásunkat, önigazolásunkat, öndicséretünket. És azt is mutasd meg, hogy kik vagyunk mi. És hogy mennyire szükségünk van rád. Hogy elveszettek vagyunk nélküled, Jézus. Te tudsz életet adni nekünk. Köszönjük ezt neked, és ezért bízzuk rád, Urunk, a mi betegeinket. Segíts meg őket az útjukon. Adj gyógyulásokat. De akinek nem adod ezt meg, annak add, hogy az élettel betelve hitben zárhassa le az életét. Nehogy úgy járjon, mint az, aki a szenvedés helyére került ebbe a történetben. Imádkozunk a magányosainkért, legyen emberük. Imádkozunk azokért, Urunk, akik sok szükséget szenvednek, és azért mérhetetlenül elkeseredettek és kilátástalanok. Urunk, borzalmas lehet az ő helyzetük. Mi megvalljuk előtted, hogy mi már akkor borzalmasan érezzük magunkat, amikor csak egy pár ezer forint van a pénztárcánkban. És akkor mit érezhetnek ők, akiknek lehet, hogy évek óta nem volt összesen annyi pénz a pénztárcájukban? Add, hogy jusson nekik segítség. lehessünk irgalmad eszközei mi is. Add, hogy lássuk, hogy ki az, aki ott van a közelünkben, ki segíthetünk. Imádkozunk, Urunk, magyar népünkért, nyisd meg a szemünket. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik segítségül hívják a Te nevedet, hogy megtapasztalják, hogy Te jó vagy, és mindezt elnyerhessék, amit Te ígértél és hoztál. Könyörülj rajtunk, imádkozunk az adventi és a karácsonyi alkalmakért. Hiszük, hogy sok jót készítettél, sok áldást ezekben az alkalmakban. Imádkozunk az evangelizációért, ami most a Széchenyi úti templomban lesz. Áld meg az ige hirdető Cseri Kálmánt, támogasd az ő gyenge egészségét, hogy tanúságot tehessen arról a reménységről, ami benne van. Segíts meg őt ebben. És imádkozunk gyülekezetünkért is, hogy szomjazunk a Te igédre, mert a Te igéd élet és igazság. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, Atyánk, Krisztusért kérünk. Áldott reménységedet erősítsd meg bennünk. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áltását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem minden kérdéseteket és kéréseteket hálaadással tárjátok Isten színe elé, és ő be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint az Úr Jézus Krisztus által. Amen.